Most nekem a vaskapuról Jókainak a leírása
igen,
jutott eszembe,
az aranyember.
Tehát akkor el kell olvasni előtte?
Hát,
újra olvasni?
Hát én gondolom, hogy a hallgatóknak a 90%-a olvasta az aranyembert, de ha nem, akkor olvassa el, ha egyáltalán érdekli, már csak ezt a részt is. Igaz, hogy a sziget az már nincs meg, de én is végig arra gondoltam, hogy milyen lehetett a Jókai idejében a vaskapu, és hogyan lehetett rajta hajózni, illetve csónakkal eljutni a szigetre. Nemrég találkoztam Misinek egy barátjával, és azt mondja, hogy ő riporter korában járt ott a szigeten, riportot készített, és akkor még nem volt ez köztudott, hogy azt el fogják önteni vízzel. És a hátszeg is érdekes, az is az olvasmányainkban, több regényben megjelenik a hátszegi erdő, meg az a rész.
A Fácia Négrában például.
Igen. Gondolkoztam, hogy vajon hol, de tényleg.
Igen, de Vernének is, ha jól emlékszem, a Várkastély a Kárpátokban úgy tudom, hogy én úgy satszolom, hogy az is körülbelül ott történik.
Tehát... Igen, végül is hátszeget inkább az olvasmányainkból ismerjük.
Igen,
igen. Én még nem jártam ott soha.
Igen, én is, és szeretem összekapcsolni az olvasmányaimat az utazásaimmal. Tehát az embernek van két hobbija, az olvasás és az utazás, akkor nem is tudja, hogy melyik volt hamarabb, az utazás vagy az olvasás.
És jó kiegészíteni a kettőt.
És jó kiegészíteni, és akkor így még maradandóbb, nagyobb igen. élményeket szerezni. Most elmondanám azt is, hogy nagy élmény volt számomra, amikor jöttünk visszafele, akkor egy másik útvonalat választotta a kirándulás szervezője, és
a Zsilvölgyében.
A Zsilvölgyében jöttünk Brünkusnak a nyomdokán, úgymond, és megálltunk a szülőfalujában, Hubicán. Hát a szülőháza az már nincs meg, de rekonstruáltak egy ugyanolyan parasztházat, ami egy nagyon egyszerű parasztház, de mégis annyira szép, és annyira tetszett, és az ottani idegenvezető olyan jól mesélt Brünkusról, hogy az is egy nagy élmény, marandodó élmény volt. Egy kevés dolgot tudtam Brünkusról azok közül, amit ő elmondott, de inkább kevesebbet. És akkor utána elmentünk Türgu Zsihuba, és megnéztük Brünkusnak három alkotását, igen, a Csókkapuját, a Csendasztalát és a Végtelen oszlopát. Olyan érdekes, ez is megint az olvasmánnyal, meg az előző utazási élményeimmel összefügg, ugyanis voltunk Izraelben nemrég, és Tel Avivban voltunk egy marosvásárhelyi születésű szobrász, Révisz Endrének a műtermében, akinek a fia mutatta meg a műtermét, meg az ott található szobrokat, és mondta, hogy az édesapja, Révisz Endre, Brünkusnak volt a tanítványa. Most megtudtuk, hogy Brünkusnak a nagymestere Rodin volt Párizsban.
Tehát így és Rodinnek, a...
És Rodinnek a személyes titkára Rilke. És mondtam, akkor azt jelenti, hogy én közvetett módon találkoztam Brünkussal is, meg találkoztam Rodinnel is, meg Rilkével is. És mivel mind a három szobrásznak most már láttam a műveit, és tudom azonosítani többé-kevésbé, hogy miket dolgoztak, legalábbis a legismertebb műveiket azt már ismerem, és Rilkétől is olvastam, akkor ez most megint úgy összefonódik, hogy olvasmány, és utazás, és képzőművészet, és irodalom.
Milyen érzés élőben látni Brünkusnak a műveit? Mert van, aki azt mondja, ó, hát egy oszlop, vagy egy pár kis kerek szék, meg egy asztal, mi olyan nagy dolog az, és én is most olvastam nemrég Nagy Pál művészettörténét, hogy más az élőben látni egy művet, és más a reprodukcióját látni egy albumban, tehát más a hatás.
Így van, hát sajnos Brünkust nem ismerték el, és most is kevésbé elismert képzőművész itt Romániában, a szülőhazájában. És
viszont nyugaton nagyon is
elismerik. Valószínű, hogy itt még nem érett oda a társadalom, hogy a modern művészetet elfogadja. Tehát azt szereti, hogyha lát egy nő alakot, akkor annak legyen keze, lába, a feje a helyén, szeme a helyén, tehát még ehhez nem jutottunk el, nem tudom, nem fejlődtünk oda szellemileg, vagy lelkileg, vagy nem is tudom. És igen, én is ezeket hallottam, hogy hát mi az egy oszlop, vagy csak egy kerek asztal, és mi ez. És akkor gyorsan elmondom, amit hallottam a szülőháza előtt, hogy Brünkus mielőtt meghalt volna, Körülbelül 200 alkotását szerette volna Türgusi úrra hagyni, adományozni, és akkor kellett. Összeállt egy bizottság, és azt mondták, hogy nem, hát ezek nem fontos művek, és akkor a francia államnak adományozta, és akkor ezeket Párizsban őrzik.
A bizottság egyik tagja a nagy irodalomtörténész George Călinescu volt, aki az elutasító aláírással.
És a másik Szádó Veanu, a nagy román író, ugye, akinek szintén ismerik a művei, de ő sem ismerte fel, hogy ezek mekkora alkotások.
Ők sem értek, vagy nőttek még felehez.
Igen, és körülbelül most is ugyanígy tartunk, hogy nem ismerik fel a műveit, bár érdekes tapasztalat volt, hogy amikor mentünk a parkban, hogy megnézzük a Csók kapuját, akkor voltak ilyen kerek, székformájú valamik ugye a parkban, és akkor mivel a társaság nagy része már el volt fáradva, meg idősebb személy is volt, akkor néhányan leültek azokra. Megmondom őszintén, én is le akartam ülni, csak a napos oldalra nem akartam, és az árnyékos már foglalt volt, és jött egy rendőrnő, aki úgy lehordott a sárga földig, hogy mit képzelünk, ezek műalkotások, és azokra nem szabad ráülni, és hát nem láttuk a táblát a bejáratnál, hogy ki van írva, és azt se tudták, hogy hogy kérjenek elnézést, meg bocsánatot, és akkor végig kísért minket, biztos ilyen hordának nézett, hogy jó, hogy ezek majd elhordják a követ is. Akkor utána mentünk, és megnéztük
a... Biztonsági szempontokból.
Igen, veszélyes figurák voltunk, és akkor elmentünk, megnéztük a csendasztalát, ami egy nagy kerek asztal, és körülötte, már nem emlékszem hány ilyen kis kerek szék,
6 vagy 7,
vagy nem tudom mennyi pontosan, és akkor ott is jött két rendőr, figyelt, hogy nehogy leüljünk. Aztán kicsit távolabb van a végtelenség oszlopa, és ahogy közeledtünk, hát körülbelül 50-53-an lehettünk a csoportban, ahogy közeledtünk, már két rendőr valahonnan jött, és árgus szemekkel figyelt, nem tudom, mit képzelt, hogy fel fogunk mászni, vagy mit.
Igen, hát lehet hozzá vannak szokva ahhoz, hogy a turisták nem ismerik a szabályokat.
Hát ezekkel a művekkel az a helyzet, hogy a művészettörténész általában azt mondja, hogy jó, ezek lehet, hogy a közönség szemébe egyszerű dolgoknak tűnnek, de itt az a lényeg, hogy valakinek az eszébe jutott, kitalálta, ő valósította az meg először. Az a végtelen oszlop a maga módján tulajdonképpen egy nagyon egyszerű rombuszokból összerakott oszlop, és az utolsó rombuszt ketté vágja, ezzel bizonyítva, szuggerálva a befejezetlenségét a jövőnek, mert ez a jövőnek, a végtelenség, ezt a jövőnek szánta ezt az oszlopot, ami pedig ezt a csendasztalát illeti, valóban arra gondol, hogy azok az emberek, akik megfáradnak, leülnek, csendben hallgatnak egymás mellett, és ezt a csendet, ezt alkotó csendnek lehet nyugodtan nevezni. A Csók kapuja pedig a maga módján egy csodálatos szimbólum. Ez itt az a leglényegesebb dolog, hogy ezt ott Türgusjúba alkotta meg, éppen úgy, mintha ezeket fából faragta volna meg, ő ezeket kőből faragta meg maradandó alkotásnak. Tehát Brünkus a maga módján egy lenyűgözően egyszerű és rafinált művész.
Leegyszerűsítette a szimbólumokat. Tehát akkor végül is Türgusjúról hova mentetek?
Türgusjúból hazafele jöttünk, Hátszegen álltunk meg, és Hátszegen vacsoráztunk meg az úgynevezett bölény fogadóba, és a bölényeket nézte meg a társaság. Én már annyi bölényt láttam az életben, olyan áttételesen, hogy igazi bölényekre bevallom, hiszen nem voltam kíváncsi, de a társaság elment és megnézte ezeket a ritka vadakat.
Igen, ott van a bölény rezervátum, ahol...
Visszatelepítették.
Igen, és ahová érdemes bemenni, nem drága a belépő, tehát aki ott jár el, az feltétlenül menjen és nézze meg, mert az is egy élmény.
Igen, főleg a gyerekeknek is például, aki kis
gyerekeknek is, de felnőtteknek is akár.
Igen, hát ezek a ritka állatok, mert ugyebár kihaltak innen, és vissza kellett telepíteni őket, és a román állam.
Ahogy ezt Amerikában is visszatelepítették, mert ugye ez tulajdonképpen egy óriási vadásztrófea volt, bölényeket lőni, és bölények fejét kitenni, feltenni a kastélyokba díszként, és a bölény húsát elfogyasztották végeredményben. Úgyhogy az ember a természet legnagyobb pusztítója, és e pillanatban hát, talán helyreállító, és megpróbál valami hibát helyrehozni.
Igen, hát milyen jó, hogy a turisztikai műsorban van egy történész is, aki a történelmi háttérre rá tud világítani, úgyhogy ezután azt javasolom, gondolom, hogy hármasban beszélgessünk az utazásaitokról. Mi következik most? Mert szerintem a hallgatók is már emlékeznek rá, hogy Erika, te sokat szerepeltél a turisztikai műsorban, és nagyon sokat utaztod.
Én most már félve merem elkiabálni, hogy mi következik, viszont felhívnám a figyelmedet és a hallgatók figyelmét arra is, hogy volt még egy utunk nemrég, az egy egynapos reggeltől estig tartó út Gyulafehérvárra, ami még közelebb van hozzánk, és vonattal is el lehet menni, úgyhogy reggel mentünk, és este jöttünk, és azt is nagyon ajánlanám a hallgatók figyelmébe, akik esetleg kispénzűek, esetleg nincs idejük, vagy nincsen lehetőségük, hogy nyaralni menjenek, de azért mégis jól fogna nekik egy kis kirándulás, meg lehet közelíteni könnyen és olcsón ezt a Gyulafehérvárt, a gyulafehérvári várat érdemes megnézni, gyönyörűen szépen rendben van téve, civilizált, és olyan, mintha az ember egy kicsit kimenekülne valahová.
Igen, hát nagyon sok hely van itt nálunk, hát én is most jártam Segesváron, és csodálatos élmény volt a Proetnika Fesztivál, nem maga csak a fesztivál, hanem a vár, a középkori vár, a lakott középkori város.
Nagyon sok szép hely van Romániában, ezt állandóan hallom, csak nehéz megközelíteni. Tehát az, akinek nincsen autója, aki kispénzű, aki már idős és nem vezet autót, az nehezen jut el ezekre a helyekre. Az ember, amikor utazik, amikor kirándul, lehet, hogy nem arra vágyik, hogy autóval menjen, és akkor figyelje az útvonalat, és figyelje a forgalmat, és stresszelje magát, hanem egy kicsit elmélyülni abba, amit lát, és sajnos a legtöbb helyen az van, hogy nehezen megközelíthető, és akkor mindig azokat az útvonalakat nézem ki, ahová el lehet jutni akár vonattal, akár busszal, és azért is ajánlottam ezt a gyulafehérvári kirándulást, mert reggel 7-kor indul egy vonat, mondhatom?
Igen, persze.
Egy vonat Kocsárdig, egy magánvonat, tehát nem a román állami vasutak, hanem egy magán.
Ilyenek is vannak.
Igen,
már.
Ilyenek is vannak, tiszta, civilizált, a vonaton lehet jegyet venni, és azzal elmentünk Kocsárdig. Kocsárdon körülbelül fél órát kellett várni, az alatt megnéztünk két régi mozdonyt, ami ki van oda állítva, megnéztük a régi fotókat az állomás épületén, megnéztük az épületet, mert az még ilyen monarchia beli, rendben van téve, tehát szép látványnak az is megér. Pár...
Ilyen vasúti csomópont van ott, nem?
Vasúti csomópont, igen, és akkor a Krajovai gyorssal mentünk tovább, körülbelül egy óra, másfél óra volt az út Gyulafehérvár, és akkor ott leszálltunk, onnan már látszik a vár, tehát az ember nem téved el, látja, hogy merre kell menni, és ott el lehet tölteni egy jó fél napot, a koronázó templomba is bementünk, megnéztük Hunyadi Jánosnak a síremlékét, ott van, amit nézni bent is, kint is, hatalmas a vár, eddig ahányszor voltam, mindig siettünk, mindig nagy társasággal voltunk, és mindig siettünk, és nem volt időnk, most ketten voltunk a hugommal, és nyugodtan végig tudtuk nézni, mindenhova elmentünk, aztán már jól el is fáradtunk, de ajánlom mindenkinek, és este fél tízkor itthon voltunk.
Uh-huh. Tehát akkor ez a magánvonat szerepel az interneten, megtalálható ez az utazási lehetőség?
Igen, interneten néztem meg, hogy hogyan jutunk el vonattal Gyulafehérvárra, és interneten vettem meg a jegyet az előtt való este. De ott helyben is a kalausztól meg lehet venni.
Jó tudni ezeket a lehetőségeket.
Székely Kocsárdot említettük.
Igen.
Na hát erre nekünk, egyetemi hallgatóknak, akik Vásárhelyről jártunk Kolozsvárra, annak idején vonattal úgy mondtuk, hogy nincsen vonat Kocsárd nélkül. Sőt, tövis nélkül sem.
Igen, igen.
Tejus a
tejus és a Kocsárdak röszbolyek. Igen. Ezeket mindenki ismeri, ezeket.
Igen,
a
csak más, amikor az ember utazik, azért, mert szeret utazni, és nem kényszerből, igen. És akkor még pozitívumként értékeli azt, hogy kell várni, vagy valahol kell várni, váltani, mert akkor ott még megnéz egy helyet, és jó így utazni.
Akkor legyen ez a végszó, utazni nagyon jó, és mindig van egy lehetőség, tehát hogyha nincs is pénzünk, vagy kevés pénzünk van, kevés időnk van, akkor például Gyulafehérvárra elutazhatunk, este hazatérhetünk, tehát jó tudni ezeket a utazási tippeket, és köszönjük, hogy megosztottátok velünk.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük szépen, következő úti célunk Provence.
Igen, ez egy kicsit távolabb, ide majd utána beszélgetünk róla. Kellemes.
Tehát...
Igen.
Hát te nem akartad?
Nem.